Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ugyanint Mózes első könyvének 41. részében, az első 45 versben olvassuk.
Történt, hogy a fáraó ezt az álmot látta. Íme a folyó partján állt, és íme a folyóból 7 szép és kövér tehén jött ki, és legelt a zsombékosban. Utánuk másik 7 tehén jött ki a folyóból, rútak és soványak, és odaálltak az előbbi tehenek mellé a folyó partján. És lenyelték a rút és sovány tehenek a 7 szép kövér tehenet. Ekkor a fáraó felébredt. Majd elaludt, és másodszor is álmot látott. Íme 7 kalász növekedett egy száron, mind teljes és szép. És íme azok után 7 vékony, keleti széltől kiszáradt kalász növekedett. És lenyelték a vékony gabonafejek a 7 kövér és teljes gabonafejet. Ekkor fölébredt a fáraó, és íme álom volt. Reggelre kelve nyugtalankodott a lelkében, ezért elküldött és egybehívatta Egyiptom minden jövendőmondóját és minden bölcsét, és elbeszélte nekik az álmát, de senki nem tudta megmagyarázni neki. Így szólt ekkor a főpohárnok a fáraónak. Bűneimről emlékezem a napon, amikor a fáraó megharagudott a szolgáira, és fogságba vettetett engem a testőrök főhadnagyának házába, engem és a fősütőmestert, álmot láttunk egy éjjel, én is, ő is. Mindegyikünk a maga álmának jelentése szerint álmodott. Volt ott velünk egy héber ifjú, a testőrök főhadnagyának szolgája. Elbeszéltük neki, és ő megfejtette nekünk az álmainkat, mindegyikünknek a saját álma szerint. És ahogy megfejtette nekünk, úgy lett. Engem visszahelyeztek hivatalomba, őt pedig felakasztották. Ekkor a fáraó elküldött, és hívatta Józsefet. Sietve kihozták a börtönből, megborotválkozott, ruhát váltott, és a fáraóhoz ment. A fáraó ezt mondta Józsefnek. Álmot láttam, és nincs, aki megmagyarázza. Én pedig azt hallottam rólad, hogy ha meghallod az álmot, meg is magyarázod azt. Erre József így felelt neki. Nem én, Isten jelenti meg, ami a fáraónak javára van. A fáraó így szólt Józsefhez. Álmomban a folyó partján álltam, és íme a folyóból 7 kövér és szép tehén jött ki, és legelt a zsombékosban. S íme utánuk másik 7 tehén jött ki, nagyon soványak, rútak és hitványak. Egész Egyiptom földjén nem láttam hozzájuk hasonló rútakat. És lenyelték a sovány és a rút tehenek az előbbi 7 kövér tehenet. És bár a gyomrukban voltak, de nem látszott, hogy ott volnának, mert a külsejük olyan rút volt, mint az erőtt. Ekkor fölébredtem. Majd azt láttam álmomban, hogy 7 gabonafej növekedik egy száron, mind teljes és szép. És íme 7 összeaszott. Keleti széltől kiszáradt kalász növekedett utánuk, és lenyelték a vékony kalászok a 7 szép kalászt. És elmondtam ezt az írástudóknak, de senki sincs, aki elmagyarázza nekem. Ekkor József így szólt a fáraóhoz. A fáraó álma egy és ugyanaz. Amit cselekedni akar Isten, azt jelentette ki a fáraónak. A 7 szép tehén 7 esztendő, a 7 szép kalász is 7 esztendő. Az álom egy és ugyanaz. A 7 sovány és a 7 rút tehén pedig, amelyek utánuk jöttek ki, az is 7 esztendő. És a keleti széltől kiszáradt 7 vékony kalász, az éjség 7 esztendeje. Ez az, amit mondtam a fáraónak. Isten megmutatta a fáraónak, amit cselekedni akar. Íme 7 esztendő jön, amikor nagy bőség lesz egész Egyiptomban. Azok után pedig az éjség 7 esztendeje következik, amikor minden bőséget elfelejtenek Egyiptom földjén, és éjség emészti az országot. Nyoma sem lesz az előbbi bőségnek a földön az utána következő éjség miatt, mert igen nagy lesz az. Hogy pedig a fáraó álma kétszer is megismétlődött, ez azt jelenti, hogy Istennél elvégzett dolog ez, és siet véghez vinni. Most azért szemeljen ki a fáraó egy értelmes és bölcs férfit, és tegye Egyiptom földjén gondviselővé. Cselekedje ezt a fáraó, és rendeljen felügyelőket az országnak, és szedjen ötödöt Egyiptom földjén a hét bő esztendőben, és takarítsák be a következő jó esztendők minden termését, és gyűjtsenek gabonát a fáraó keze alá, és tartsák meg, hogy legyen élelem a városokban. Legyen élelem tartalékban az ország számára az éhség hét esztendejére, amelyek elkövetkeznek Egyiptom földjére, hogy el ne vesszen e föld az éhség miatt. Tetszett ez a beszéd a fáraónak és minden szolgájának. Így szólt a fáraó a szolgáihoz. Találhatnánk-e ehhez hasonló férfit, akiben Isten lelke van? Ezt mondta Józsefnek. Mivel Isten mindezt neked jelentette ki, nincs hozzád fogható értelmes és bölcs ember. Te légy az én házam gondviselője, és minden népem a te szavadra hallgasson. Csak a királyi szék tesz engem nálad nagyobbá. Azután ezt mondta a fáraó Józsefnek. Íme, én téged egész Egyiptom fejedelmévé teszlek. És lehúzta ujjáról a gyűrűjét, és József ujjára húzta. Drága gyolcsuhába öltöztette, és aranyláncot tett nyakába. Majd körülhordoztatta őt a második kocsiján, és ezt kiáltották előtte. Térdet hajtsatok! Így tette őt fejedelemmé egész Egyiptom földjén. És ezt mondta Józsefnek, én vagyok a fáraó, de nélküled senki sem mozdíthatja se kezét, se lábát egész Egyiptom földjét. És elnevezte a fáraó Józsefet Cáfenat-Paneachnak, és feleségül adta neki Ászenatot, Pótiferának, Ón papjának leányát. És kiment József Egyiptom földjére. Eddig testvéreim a felolvasott ige, jöjjetek, imádkozzunk, válaszoljunk Istenünk igéjére. Édesatyánk, hálával állunk eléd ezen a napon. Magasztal a szívünk, hogy te a csillagrendszerek fölött is hatalmas úr vagy, és mégis a te szeretetedből törődsz velünk itt ezen a kis bolygón, amit mi földnek nevezünk. Köszönjük Jézus Krisztust, akiben mindent megelőzött a te szereteted, hogy ő volt az, aki elmondta, hogy van út vissza Istenhez, hozzád, és semmi egyebet nem kell tennünk, mint keresnünk téged. Istenünk, könyörülj rajtunk, hogy a te hozzád vezető egyetlen utat megnevessük, hanem örömmel járjunk rajta, tanításod és vezetésed szerint. Szeretteinkért, a szenvedőkért, a betegeinkért is könyörgünk, akik most nem tudtak vagy nem akartak eljönni, légy velük is. Köszönjük, hogy az elmúlt héten végig rajtunk volt a te szemed. Kérünk, bocsásd meg, amikor nem tudtunk hiteles követeid lenni, amikor nem sikerült engedelmeskedni, amikor emberi természetünk volt erősebb. Urunk, irgalmadra van szükségünk, hogy tudjunk és akarjunk minden bűnünkből szabadulni, tudjunk hitelesen szólni, tudjunk a minket körülvevő emberekre, családunkra, lelki testvéreinkre, munkatársainkra figyelni. Kérünk, adj szívünkbe alázatot ennek elismerésére, adj esélyt újat kezdeni az Úr vacsorában. Köszönjük, hogy így is közösséget vállalsz velünk, hogy hitünk erősödjön. Köszönjük, Uram, hogy ma is hirdetteted igédet, hogy ismét halljuk, hogy te életet és bőséget akarsz adni nekünk. Téged akarunk most hallani, és nem figyelni senki és semmi másra, amíg te szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy nekünk már nem kell álmokra és más egyéb dolgokra figyelnünk, csak rád és szavadra. Köszönjük, hogy te tanítasz minket az élet útjára. Kérünk, hogy szereteted és igéd járja át és formálja szíveinket. Hívunk, Uram, légy jelen a te szent nevedért. Ámen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét János evangéliumának 6. részéből a 47-től 51-ig terjedő versekből olvasom. Jézus Krisztus mondja, bizony-bizony mondom nektek, aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak, de ez az a kenyér, amely a mennyből szállt alá, hogy aki eszik belőle, ne halljon meg. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Ez a kenyér pedig az én testem, amelyet odaadok a világ életéért. Amen. az ige hirdetésére készülve a 276. dicséret 4. versét énekeljük, földi jó és szerencse múlandó, mint magunk. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni közöttetek igéjét, írva található a felolvasott helyen, Mózes első könyvének 41. részében, a 22-től 25-ig terjedő versekben, a 30. versben, valamint a 33-tól 36-ig terjedő versekben. Majd azt láttam álmomban, mondja a fáraó, hogy 7 gabonafej növekedik egy száron, mind teljes és szép. És íme 7 összeaszott, keleti széltől kiszáradt kalász növekedett utánuk, és lenyelték a vékony kalászok a 7 szép kalászt. És elmondtam ezt az írástudóknak, de senki sincs, aki megmagyarázza nekem. Ekkor József így szólt a fáraóhoz, a fáraó álma egy és ugyanaz, amit cselekedni akar Isten, azt jelentette ki a fáraónak. Most azért szemeljen ki a fáraó egy értelmes és bölcs férfit, és tegye Egyiptom földjén gondviselővé. Cselekedje ezt a fáraó, és rendeljen felügyelőket az országnak, és szedjen ötödöt Egyiptom földjén a 7 bő eszendőben. És takarítsák be a következő jó esztendők minden termését, és gyűjtsenek gabonát a fáraó keze alá, és tartsák meg, hogy legyen élelem a városokban. Legyen élelem tartalékban az ország számára az éhség 7 esztendejére, amelyek elkövetkeznek Egyiptom földjére, hogy el ne vesszene föld az éhség miatt. Ámen. Kedves testvérek, augusztus utolsó vasárnapján megszoktuk teríteni az Úr szent asztalát, ilyenkor tartjuk az új kenyér ünnepét. Általában valamilyen gabonával, búzával, kenyérrel kapcsolatos igéket szoktunk választani, és így történik ez most is, csütörtökön, az úrvacsorai előkészítőn, és most József és az álmok szerepelnek az ige hirdetésekben. Csütörtökön József álmairól volt szó, most a fáraó álmairól, amelyeket József fejtett meg. Lássuk tehát először az álmot és megfejtését. 7 kalász növekedett egy száron, így olvassuk az igében, mind teljes és szép volt. Az új fordítás úgy mondja, hogy 7 kövér kalász nőtt egy száron. Aztán később 7 vékony, keleti széltől kiszáradt, elaszott kalász növekedett. Az új fordítás 7 sovány kalásznak nevezi, később üres kalászoknak. És aztán volt az álomnak egy harmadik fejezete is, a sovány kalászok lenyelték a kövéreket. Ettől válik ez az álom, mint egy kísértetiessé, valószínűtlenné, szürrealisztikussá, ahogyan az üres kalászok elnyelik a tömött kalászokat. A fáraónak volt egy másik álma is, most erre különösebben nem szeretném a hangsúlyt helyezni, de azért elmondom, hogy tulajdonképpen ugyanezt álmodta először is, amikor kövér és sovány tehenekről álmodott. Az egyiptomi mágusok, az álomfejtők képtelenek voltak megmagyarázni ezt az álmot, de József egyenesen a börtönből érkezve elmondta, hogy a bőség és az éhség 7 esztendeje következik Egyiptom földjére. szoktuk így is nevezni, mint egy közmondásszerűen vagy szólásszerűen, hogy a hét bő és a hét szűk esztendő. Ez a magyarázat nem volt annyira magától értetődő, mint annak idején József álmai. Azt tulajdonképpen magyarázni sem kellett, testvérei és szülei rögtön megértették. Ugye ott is kalászokról volt szó, hogy József és testvérei kévéket kötöttek a mezőn, és József kévéje fölemelkedett, fölállt, és a testvérek kévéje pedig meghajolt előtte. Ezt az álmot nem kellett magyarázniuk, rögtön megértették a testvérek, hogy, és meg is kérdezték Józseftől, hogy talán királyként akarsz uralkodni fölöttünk, talán meghajoljunk előtted, mert te leszel a főnök. A fáraó álma nem volt ennyire könnyen érthető, de József, tulajdonképpen nem is József, hanem maga Isten adta a megfejtést József szavain keresztül. Amiről tulajdonképpen szeretnék ezen a vasárnap délelőttön szólni, az első pontja ennek, amit így fogalmazhatnék meg, hogy a végzet. A fáraó álmot látott, és József egyedüliként megfejtette ezt az álmot, mind a kettő ugye ugyanazt jelentette, és minden hajszál pontosan úgy következett be, ahogyan az álom mondta. Nem lehetett elkerülni sem a hét bő esztendőt, bár azt senki sem akarta volna kihagyni, de nem lehetett elkerülni az éhség hét esztendejét sem. Kőkeményen, következetesen teljesült az álom. Erre szoktuk azt mondani, hogy hát sorsát senki sem kerülheti el. És használjuk ezeket a kifejezéseket, hogy sors, vagy végzet. Szoktuk még emlegetni a görög mitológia párkáit is, amelyek az életnek a fonalát fonják. Rettentő érzés, hogy ami megvan írva, az kikerülhetetlenül eljön. Éppen a napokban olvastam egy újságban egy vidéki milliómosról, aki 4-es találattal is, de 2 millió forintot nyert, és talán 1 vagy 2 hétre rá a faluja utcáján elütötte egy autó és meghalt. Vagy talán még jobb példa Michael Jacksonnak az élete és halála, aki senkivel nem fogott kezet, annyira féltette magát, és minden nap oxigén sátor alatt feküdt bizonyos ideig, aki még a széltől is óvta magát, mégis milyen fiatalon meghalt. A sorsát senki sem kerülheti el. A hét kövér tehén és a hét kövér kalász után nem csak 7 rút sovány tehén és 7 üres kalász következett, hanem ezek el is nyelték az előbbieket. Nincs mese, amit a fáraó álmodott, az úgy meg is történt. Kedves testvérek, mi is olyan sokszor úgy érezzük életünk folyamán, hogy történnek velünk események, és nem tudjuk azokat kikerülni. Történnek események kőkeményen, következetesen, és bármit elkövetnénk azért, hogy ezek az események elmaradjanak, és nem tudunk semmit elkövetni, mert nincs a kezünkben az az eszköz, amivel hátráltatni, késleltetni, vagy megszüntetni tudnánk ezeket az eseményeket. A végzet, a sors beteljesedik rajtunk. De rögtön szeretném tovább mondani a dolgokat, mert a második pontban Isten akaratáról és Isten kijelentéséről szólok. Az örömhír, az evangélium az, hogy tulajdonképpen nincsen sors és nincsen végzet, hanem egyedül Isten akarata van. Itt a felolvasott igében is pontosan ezekre a dolgokra utal József, amikor a 25. vers második felében ezt mondja, amit cselekedni akar Isten, azt jelentette ki a fáraónak. És ugyanezt a gondolatot megismétli később a 28. és a 32. versben is. Ez az, amit mondtam a fáraónak, Isten megmutatta a fáraónak, amit cselekedni akar. Hogy pedig a fáraó álma kétszer is megismétlődött, ez azt jelenti, hogy Istennél elvégzett dolog ez, és siet véghez vinni. Tehát szó sincs semmiféle sorsról, szó sincs semmiféle végzetről, egyedül Isten akarata az, ami beteljesedik. Nem a vak végzett, nem az időjárás alakult úgy, hogy Egyiptomban először bőség, azután pedig szárasság volt. Nem a felhőknek a mennyisége és minősége, vagy nem a Nílus vízhozama volt az, ami ezeket a bő, illetve szűk esztendőket felhozták Egyiptom földjére, hanem egyedül Isten akarata. Ezt tudjuk az igéből, elkönyveltük az igéből, de vajon azt is elkönyveljük-e, hogy itt Magyarországon, meg Európában ez az idei aszályos esztendő, ez sem véletlenül történt velünk. Hogy a kukorica egyharmada tönkrement, hogy bajban vannak az állattenyésztők is a takarmány miatt. Ez nem véletlenül történik velünk. Ez nem csak úgy jön, nem az időjárás okozza, vagy nem az emberi előre nem figyelés okozza, nem a víztározóknak a hiánya okozza, Isten akarata okozza. Az elmúlt héten jártunk Somosdon, ott is nagy szárasság van, és ott elmondták azt, hogy a faluban sok kútban már alig van víz, és ezért a módosabb gazdák nagy tartályokkal mennek a Nyárád folyóhoz, ami hát most vékonyan csordogál, tehát folyónak alig lehet nevezni, de mégis onnan veszik a vizet, hogy legyen mivel öntözni, és legyen mit adni az állatoknak. Nem véletlenül van szárasság. És két éve sem véletlen volt óriási árvíz. Nem véletlen volt Trianon sem. Mindez Isten akarata volt. Nincs véletlen, nincs vaksors, nincs ok vagy cél nélkül semmi az életünkben. József történetében tudjuk, hogy mi volt az értelme ezeknek a történéseknek. Először is az, hogy József álmai beteljesedjenek. Ugye, amit idéztem is, hogy József kévéje fölemelkedett, a testvérek kévéi pedig leborultak előtte. Aztán volt Józsefnek is egy másik álma, amikor az ő csillaga előtt a nap, a hold és 11 másik csillag meghajolt. Ezt nagyon jól értették a testvérek, hogy talán királyként akarsz uralkodni fölöttünk, és hát majdnem királyként, mert a fáraó utáni második emberként valóban uralkodott egész Egyiptom fölött, és közvetett módon uralkodott testvérei fölött is, amikor ők is jöttek a gabonáért, mert Izrael földjén sem volt gabona. Mi volt a célja és értelme ezeknek a történéseknek Egyiptomban? Hogy József a legmagasabb polcra kerüljön, a fáraó utáni második ember legyen. Hogy József legyen a testvéreinek a megmentője, amikor Izrael földjén is éhínség volt, József testvérei és apja elpusztultak volna, az egész család elpusztult volna, hogyha Egyiptomban nem lett volna gabona, hogyha nem került volna József a fáraó után a legmagasabb polcra. József történetében tudjuk, hogy mi volt az értelme ezeknek a történéseknek, még az is, hogy József Jézusnak az előképe legyen. Mindez Isten akarata volt, és mindezt kő keményen beteljesítette. Mindez ezért történt. Nem a vaksors, hanem Isten akarata. Ráadásul Isten ezt ki is jelentette. Tehát nem csak arról van szó, hogy Isten valamit eltervezett, József miatt, József érdekében, egy egész ország életében, hanem ezt ki is jelentette. Kijelentette a fáraónak álomban, kijelentette Józsefnek a megfejtésben, a magyarázatban. Isten kijelentése tudomására adta egész Egyiptomnak, a fáraónak, Józsefnek, mindenkinek, hogy mi az Isten akarata. És nagyon fontos, hogy mi is lássuk a magunk életében, hogy nincsenek véletlenek, hogy nem a sors packázik velünk, nem a végzet az, ami ránk következett, hanem Isten akaratából történik minden az életünkben. Lehet, hogy valami a bűneink miatt történik. Lehet, hogy valami próbatétel gyanánt történik, de akkor is Isten akaratából. Istennek célja van az életünkkel. Ezért a legfontosabb dolog az, hogy őt megismerjük, és megismerjük a kijelentését, amelyet a mi életünkre nézve is kijelentett. Mert nekünk is fontos ezen a földön a táplálék, de fontos a lelki táplálék is, a mennyei kenyér. Ezért elengedhetetlen, hogy megismerjük Istent, és megismerjük az ő kijelentését, hiszen a legnagyobb, a tökéletes kijelentése maga Jézus Krisztus volt, Isten egyszülött fia, aki az ő dicsőségének a visszatükröződése, és az ő lényének képmása, így olvassuk a zsidókhoz írott levél első fejezetében. Hogyha tudni akarjuk, hogy kicsoda Isten, akkor rá kell néznünk Jézusra, és az ő életéből, az ő szavaiból, az ő halálából és az ő feltámadásából megismerhetjük, hogy kicsoda Isten. Megismerhetjük Isten igazságát, amellyel kegyetlenül megbünteti a bűnt, ahogyan Jézus Krisztuson megbosszulta az egész világ bűnét, és ahogyan megismerhetjük Isten szeretetét, hiszen azért halt meg Jézus, hogy bennünket megváltson. Isten legnagyobb, tökéletes kijelentése maga Jézus, és ami még a kezünkben van, a Szentírás. Nagyon fontos, hogy Isten most már nem álmokban ad kijelentést. Józsefnek nem volt Bibliája, hiszen a Biblia első könyveit, Mózes első könyvét csak évszázadokkal később írta le Mózes. Az ő kezében még nem volt semmi, Istennek valahogyan el kellett mondania az ő akaratát, és abban az időben még álmokon, látomásokon keresztül adta Isten kijelentését, úgy, ahogyan Ábrahám esetében látjuk, ahogyan Jákob esetében látjuk, ahogyan József esetében látjuk, vagy most a fáró álmaiban. Isten kijelentette magát álmokon keresztül, de ne felejtsük el, hogy ahogyan a zsidókhoz írott levél mondja, most már nem ez a szokásos módja Isten kijelentésének. Miután sokszor és sokféleképpen szólt Isten hajdan az atyákhoz a proféták által, ez utolsó időkben fia által szólt hozzánk. Ezért kell a Bibliát olvasni, ezért kell mi Urunkban és megváltunkban, Jézus Krisztusban hinni, mert hogyha őt látjuk, hogyha ő benne hiszünk, akkor fogjuk fel, és akkor értjük meg, hogy kicsoda Isten. De még egy harmadik dologról is szeretnék szólni, hiszen nem csak arról van szó, hogy látszólag a vaksors és a végzet irányítja az életünket, de hogy tulajdonképpen ilyen nincsen, mert minden Isten akaratából van, hanem kell szólnunk az ember felelősségéről és az ember cselekedetéről is. Amikor meghallotta a fáraó álmát, akkor József nem jajongott és nem lett depressziós. De nem is újongott, hogy hát úgy kell az egyiptomiaknak. Börtönbe kerültem, nosza nektek, jön majd az éhínség. József elmondta a megoldást, elmondta a kimenekedésnek az útját. Egész pontos menetrendet adott, hogy mit kellene a fáraónak tenni, és a fáraó hallgatott is rá, és mindazt megtette. Most azért szemeljen ki a fáraó egy értelmes és bölcs férfit, és tegye Egyiptom földjén gondviselővé. Cselekedje ezt a fáraó, és rendeljen felügyelőket az országnak, és szedjen ötödöt Egyiptom földjén a 7 bő esztendőben. Amikor József ezeket a tanácsokat adja, akkor ez nem Isten elleni lázadás. Vigyázzunk! Nem arról van szó, hogy Isten ad egy kijelentést, hogy jön a 7 bő esztendő, aztán jön a 7 szűk esztendő, és hát akkor ez van, ezt kell szeretni. József elmondta, hogy mit tegyen a fáraó, és aztán a fáraó éppen őt bízta meg mindennek a megcselekvésével. Hiszen éppen az volt Isten akarata, hogy a szűk 7 esztendőben is legyen táplálék. Hiszen mindezeknek a történéseknek a célja az volt, hogy József álmai beteljesedjenek, hogy József a legmagasabb polcra kerüljön, hogy legyen testvéreinek a megmentője, és legyen Jézus előképe. Tehát pont az volt, kedves Istennek, hogy tegyenek az éhínség ellen. Kellett egy értelmes és bölcs férfi, aki az egész megmenekülési programot irányítja, kellettek a felügyelők, akik majd végrehajtják ezt a tervet, fel kellett halmozni a gabonát, és aztán majd, amikor jön a 7 szűk esztendő, akkor a gabona raktárakat meg kellett nyitni. A fáraó magától értetődőnek tartotta, hogy József vegye kezébe az ország sorsának az intézését, hiszen ő fejtette meg egyedül az ő álmát. Kedves testvérek, nekünk is meg kell találnunk a kimenekedés útját. Az életben maradás egyetlen reménye a mennyei kenyér, hogy ne haljunk éhen. Ezért van a baj, ezért van a nyomorúság, a betegségek, az öregedés és a halál. Nem azért, hogy jajongjunk. Nem is azért, hogy újjongjunk másoknak a baján, hanem hogy rálépjünk az egyetlen útra, a megváltásnak az útjára. Így mondtam az előbb, hogy József Jézus előképe volt. Hiszen Jézust rendelte Isten a megmentés útja gyanánt. Ahogyan Józsefet azért, hogy testvérei és családja ne halljanak éhen, úgy Jézust a mi számunkra, mert egyedül ő tud nekünk bűnbocsánatot, örök életet adni, és már ezen a földön is boldogságot adni. De csak ha az ő akarata valósul meg életünkben, mint Józsefé is Egyiptomban. Nem a sült galambot kell várni, nem is kell jajongani és depressziósnak lenni, hanem meg kell ragadni az egyetlen lehetőséget, és ez az egyetlen lehetőség nagy elbetűvel van írva, mert csak egy lehetőség van, maga az Úr Jézus Krisztus. Így fogadjuk el a megváltást, és így fogadjuk el hétköznapi életünkre nézve is Isten akaratát, ahogyan elmondja nekünk, és ahogyan alakítja életünk útját. Amen. A 438. dicséret 6. versét énekeljük ráfelelő énekként. Szállj le most mennyből életnek kenyere. Urunk, áldunk téged, hogy nem kell félnünk. Nem kell félnünk sem sorstól, sem végzettől, mert te vagy az Úr. Az a kérdés csupán, hogy a tiéd vagyunk-e. Az életünk legnagyobb egzisztenciális kérdése, hogy hozzád tartozunk-e, hogy a te gyermekeid vagyunk-e már az újjászületés által. Ha igen, akkor minden a javunkra szolgál. Ha még nem, akkor hadd törekedjük megragadni ezt az egyetlen utat, ezt az egyetlen megoldást, ezt az egyetlen lehetőséget, aki te vagy, Úr Jézus. Kérünk, hogy így mutass utat hétköznapi életünkben, az emberi élet nagy és kis kérdéseiben, a bajokban, nyomorúságokban. Így kérünk, Urunk, a betegekért, akik talán azért nincsenek itt, mert nem tudtak eljönni közénk. Így kérünk, Urunk, a gyászolókért, azokért különösképpen, akik az elmúlt héten álltak meg ravatal mellett. Így könyörgünk, Urunk, hogy te mutass utat, és te adj megoldást, mint ahogyan Józsefnek és Egyiptomnak adtál, add, hogy tudjunk rád hallgatni, a te kijelentésedet elfogadni, és aszerint élni. Kérünk egyéni életünkért és gyülekezetünkért, kérünk hazánkért, kérünk testvérgyülekezeteinkért, Somosdért is, és Balatonalmádiért. Urunk, te áld meg a floridai testvéreket is, akik a nyáron közöttünk szolgáltak. És kérünk, Urunk, hogy egész Európa és az egész világ hadd ismerje fel, hogy a te kezedben van. Olyan jó lenne, hogyha már visszajönnél, és rendet teremtenél ebben a teljes zűrzavarban és összevisszaságban. Kérünk, legyen meg a te akaratod. És kérünk, Urunk, hogy a te akaratod legyen meg egyéni életünkben is, amelyért most magunkban, csöndben is imádkozunk. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.